Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Szerintem egy nagyon rossz dolog történt az utóbbi 10 évben. A fiskális politika rászokott arra, hogy bármikor, amikor problémája van, akkor csak úgy odahívja a monetáris politikát, és akkor most akkor öntsétek el a piacokat pénzzel, jó, mert ez mind idéglenes. Aztán ugye alig sikerült a 8-as, 9-es válságból kijönni, aztán jött a Covid, aztán most megint kell pénzt nyomtatni, és itt tényleg jön az a kérdés, hogy meddig kell egy monetáris politikának támogató a jelleggel idéglenesen besegíteni, ameddig a fiskális politika nem hozza rendbe a dolgokat.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez itt a Della, a 24.hu gazdasági podcast magazinja. Én Bakaev Zoltán vagyok, mai vendégemmel pedig bankokról, pénzről, hitelről, betétről, csupa izgalmas dolgokról fogok beszélgetni. Üdvözlöm a stúdióban Jelasics Radovánt, az Erste Bank elnök vezérigazgatóját és a Magyar Bank Szövetség elnökét.
Szép napot kívánok, és köszönöm a meghívást.
Kezdjük a talán legmegdöbbentőbb hírrel. Pár perc ezelőtt lett vége az Argentina-Szaúd-Arábia mérkőzésnek, ahol Szaúd-Arábia 2-1-re megverte Argentínát. Hogy érte ez a hír?
Csodák vannak, valószínűleg lesznek is. Az igazán meg volt utóbbi pár napban, mi elsősorban a bankszektorral foglalkoztunk, hogy milyen meglepetéseknek fognak minket még érni, és úgy néz ki, hogy a focihoz hasonlóan az a bankszektorban is vannak meglepetések. Voltak eddig is, de szerintem erre most lehet valószínűleg egy picit hosszabb időre.
Valóban nem lehet csalódni a kormányban, hogyha meglepetéseket várunk tőle. Ugye az történt, tegnapi napon Nagy Márton miniszter bejelentette, hogy korlátozzák a banki betéteknek azon részét, amit a nagy intézményi és lakossági ügyfeleknek kínálnak, mert hogy úgy találták, hogy ezek az ügyfelek a bankokat igénybe véve tulajdonképpen kijátsszák azt a lehetőséget, hogy a jegybankban 18%-on lehet egy napos betétben tartani a kamatot. Mit jelent ez az Erste szempontjából? Tudták-e már ezt átszámítani?
Teljesen még nem látjuk át, hogy ez pontosan mit jelent, ugye mi csak a transmissziós mechanizmust használtuk, ahogy eddig ismertük. Ennek megfelelően természetesen mi is alkalmazkodni fogunk. Az állampapíronak a hozama az ugyanúgy kínálos és kereslet dönti el, illetve az, hogy ki a mértékbe indul ki abból, hogy meddig fog tartani az infláció, illetve milyen magas szinten lesz. De mondom, eddig még pontosan nem tudjuk belátni. Viszont nem szabad elfelejteni, ugye, tehát a bankrendszerben a Nemzeti Bank, ha egy infláció van, akkor természetesen kamatemeléssel próbálja valahogy a keresletet hűteni, és tulajdonképpen a transzmissziós mechanizmus az a bankszektoron keresztül működik. És annak alapján, hogy mennyiért lehet pénzt betenni a bankszektorba, illetve mennyiért tudja a bankszektor ezt betenni a Nemzeti Bankba, ennek alapján lesz több, illetve kevesebb pénz a forgalomba. Ez most úgy néz ki, egy picit meg fog változni. Valószínűleg nagyobb lesz a kereslet, ami az állampapírokat illeti, de mondom, hogy pontosan ez még mit jelent, még eddig tehát nehéz lesz
belőle.
Túl friss még az info.
A bejelentés. Azért volt egy olyan megjegyzés Nagy Mártonnak, hogy vége a nyerészkedésnek. Volt itt nyerészkedés?
Szerintem nem volt nyerészkedés, főleg, hogy megnézzük, kik azok, akik ezt a pénzt betették a bankokon keresztül az MNB-be. Ugye itt beszélünk nyugdíjpénztárakról, beszélünk befektetési szolgáltatókról, beszélünk lakástakarékpénztárról, tehát itt pontosan elő van írva az, hogy kinek mennyi jár, illetve ki ez a pénz. Valószínűleg voltak mások is, akik valószínűleg saját úgymondván zsebre is dolgoztak, de tudom, hogy a piacgazdaság nem tökéletes, én még ennél jobbat eddig nem ismerek, és mindig megpróbáljuk ezt egy picikét regulázni és rendbe rakni, de tulajdonképpen ez a piacgazdaságnak az alapvető törvénye, hogy vannak, akik egy picikét nyerészkednek, vannak, akik buknak, de mondom, ennél jobbat jelenleg még nem ismerünk.
Ugye az fontos látni, hogy bár nagy intézményi ügyfelekről beszélünk, de a nap végén mégis a lakossághoz kerülnek ezek a hozamok, hiszen az ő pénzüket allokálják, például a magánnyugdíjpénztárak adott esetben, vagy alapok. Úgyhogy nem arról van szó, hogy a háttérhatalom viszi el ezt a pénzt, hanem a ténylegesen kézzelfoghatóan a lakosságnál csapódik le ez az extra hozam.
Viszont meg kell érteni a másik oldalt is, hogy az állam finanszírozását is valahogy meg kell oldani, és ennek alapján valószínűleg nagyobb lesz majd a kereslet, ami az állampapírokat illeti.
Maradva a sportnál, sportasollatnál, nekem kicsit úgy néz ki most ez a helyzet, amit kialakult a magyar bankpiacon, mint amikor egy 110 méteres gátfutáson 2 méteres gátakat kéne átugorni a bankszektornak. Legalább háromféle kamatstop van hatályban, ha jól számolom, ugye a lakossági jelzáloghiteleknél, most bejött a KKV-knál, ugye, a hitel, a kamatstop.
Van még mindig moratórium.
És még mindig van a moratórium.
Utána időközben
most a betéti oldalon jelent meg egy újabb.
Igen. Utána időközben ugye volt még egy agrár moratórium is, ami bejött ugye.
Akkor még hosszasan lehetne sorolni, igen.
Igen, elég hosszú a lista, de...
Hogy lehet így eljutni a célig? Ilyen pályán.
Hát így elég nehéz eljutni a célig, ugyanis valahogy a racionalitást most már lassan úgymond ki lehet kapcsolni, ami a napi működésünket illeti. És csak példát szeretnék mondani, ami a moratóriumot illeti. Jelenleg, aki megérti még a kivonatát, én a kollégáimnak viccesen azt mondom, hogy az szerintem eljöhet hónapban bármelyik bankfiókba dolgozni, ugyanis ez most már negyedik vagy ötödik kiadás a moratóriumnak, és ezek már tényleg olyan matekok, amit már egy átlagember nagyon nehezen ért meg. Rengeteg munka, rengeteg extra pénz, és hogy ennek valójában milyen a konkrét haszna, szerintem az már tényleg limitált, főleg ami a moratóriumot illeti. Tehát még egyszer, mi is sokkal szívesebben foglalkozunk azzal, hogy fejlesszük a rendszerünket, hogyan legyünk még hatékonyabbak, de úgy néz ki, ezekkel az aktivitásokkal még egy picit várni kell.
Ilyen feltételek mellett, körülmények között hogyan tudja értékelni az első 9 havi eredményét a banknak? A félig tele van a pohár, vagy inkább félig üres?
Jelenleg inkább félig üres, tehát mi is valahogy a gazdaságnak vagyunk a tükre, és a gazdaságon jelenleg az a tükre, hogy a harmadik negyed évben, a második negyed évhez képest volt egy recesszió. Az várakozások se valami pozitívek, főleg nem az elkövetkező 6 hónapot illetően. Rengeteg pénzbe kerül az extra profit adó, utána itt van még a kamatstopok, amit az előbb te is megneveztél, és ennek megfelelően természetesen a bankszektor is sokkal-sokkal kevesebb profitot fog tudni majd képezni ebbe az évbe. Arról is feledkezzük meg, hogy azért figyelembe véve, milyen a gazdasági körülményi jelentős céltartalékolásra is szükség van a bankszektornak, ami maga mindennapi aktivitásunkból jön ki. Tehát jelenleg mi az első 3/4 évben a tavalyi év hasonló időszakához képest körülbelül 60%-kal voltunk kevésbé sikeresek. De mondom, szerintem ez egy reális kép, és reménykedünk abban, hogy ezekből a különböző stoppokból, hogy ezekből a különböző adminisztratív megszorításokból mielőbb meg tudunk szabadulni.
Ez várhatóan megmarad az év egész teljesítményét illetően is a tavalyi évhez?
Valószínűleg megmarad, ezzel még amit változtathat, az mindenképpen a hozamok a elkövetkező időben milyen irányba fognak menni. Jelentősen csökkentek a hozamok, főleg az utóbbi 2 hétben. Tehát ami a 10 éves állampapírok hozamát illeti, az körülbelül 2,5-3%-kal csökkent. Tehát ez természetesen segít a bankszektornak, mert mi is tele vagyunk állampapírokkal, amit befektettünk, amik annak megfelelően, hogy nőttek a kamatok. Természetesen ezeknek a papíroknak az értéke is csökkentek. Most egy picit másik irányba megy, azért ez nagyon sokat segít, de azért olyan nagy különbséget már a utolsó negyed év nem fog hozni.
Az a mostani intézkedés, amiről előbb a beszélgetésünk elején beszéltünk, ez egyes elemzések szerint úgy fog hatni az állampapírpiacra, hogy le fogja verni a hozamokat. Valós veszély ez, ha összekötjük ezt a két dolgot?
Valószínűleg csökkenni fognak a hozamok, viszont nem szabad elfelejteni, hogy azért nagyon sok befektetőnek vannak alternatívái is, ilyen például devizába is el lehet menni, tehát más piacokon is be lehet fektetni, stb. Stb. Tehát mindig elfelejtjük azt, hogy azért a több rendszer is van, és nem csak egy rendszeren belül kell mindenképpen gondolkozni.
Amikor külföldről, például Ausztria felől nézzük a magyarországi bankpiacot, akkor onnan nézve hogyan néz ki ez a teljesítmény? Egyáltalán a mozgástere a bankoknak ezen a piacon?
Leszűkült. Viszont valljuk be őszintén, ez nem csak Magyarországon van így, több más országban is, viszont azért ebben a szűkítésben az első közök Erszték között vagyunk. Máshol se olyan átlátható, illetve azért más országokban is hoznak adminisztratív döntéseket. Talán a fő különbség az, hogy Magyarországon sajnos eddig az a tapasztalatunk, hogy mindent, amit bevezettek idéglenesen, az az idéglenesség az úgy eltartott több pár éven keresztül, és ne felejtsük el, hogy a bankadót is 2011-ben idéglenesen vezették be.
A gondolom leginkább, a legjobb rálátásod az osztrák és a szerb bankpiacra lehet a környező országokban. Itt már félig tulajdonképpen válaszoltál a kérdésemre, de hogy az ottani hitelpiac az hogyan reagált a háborúra, a Covidra, ha még korábbra visszanyúlunk, egyáltalán erre a komplex válsághelyzetre, amiben most benne élünk.
Ez, hogyha konkrétan Szerbiával kapcsolatosan kérdezel, az aztán egy még furcsább rendszer, ott jelenleg a Nemzeti Banknak az alapkamata 4-4,5%-os szinten van, az infláció viszont 14%-os. Ettől függetlenül az árfolyam még kőkeményen tartja magát az utóbbi közel 10 éven keresztül. Tehát igen, nem minden országban a piaci módon formálódik a kamat, és nem minden országban piaci módon formálódik az árfolyam. Viszont Magyarországon valójuk őszintén azért az MNB végezte a maga dolgát, és politikai hovatartozástól függően mindenki jöhet egy különböző sztorival azzal kapcsolatosan, milyen van ilyen magas infláció, viszont ők tényleg meglépték a nem népszerű lépést, tehát jelentősen megemelték a kamatot, mert eddig még egyszer piacgazdaságban jobb utat még nem találtunk, hogy lehetne ezt az inflációt letörni, mint az, hogy magasabb kamatokkal.
Ha kiemeltem, mint magánembert kérdezlek, aki befektetésekkel is foglalkozik, akkor mit gondolsz a jegybanki kamatpolitikának arról a döntéséről, hogy 13%-nál úgymond leállították az irányadó kamat emelését?
Hát egy picit olyan aluli ütés, jó? Amikor ilyennel kapcsolatosan kérdezel. Egy picit visszadabdám a labdát. Teljesen megértem a Nemzeti Bankban dolgozó embereknek a frusztrációját akkor, amikor arról van szó, hogy milyen mértékben ez a probléma fiskális, és milyen mértékben monetáris. Egyébként az IMF szónak van egy nagyon jó másik rövidítése is, és méghozzá angolul ezt úgy mondják, hogy it's mainly fiscal. Tehát elsősorban fiskális politikáról van szó. Szerintem egy nagyon rossz dolog történt az utóbbi 10 évben. A fiskális politika rászokott arra, hogy bármikor, amikor problémája van, akkor csak úgy odahívja a monetáris politikát, és akkor most akkor öntsétek el a piacokat pénzzel, jó, mert ez mind idéglenes, aztán ugye alig sikerült a 8-as, 9-es válságból kijönni, aztán jött a Covid, aztán most megint kell pénzt nyomtatni, és itt tényleg jön az a kérdés, hogy meddig kell egy monetáris politikának támogató a jelleggel idéglenesen besegíteni, ameddig a fiskális politika nem hozza rendbe a dolgokat. Ez mondom mindig egy óriási kérdés, ez egy óriási frusztráció. Frusztrácia minden nemzeti bank számára az is, amikor egy ilyen időszakban rengeteg pénzbe kerül a pénznek a visszaszívása, egy óriási veszteséget jelent ez a nemzeti bankok számára, és ezen túl még szépen meg is kritizálják őket az év végén, hát hogy ennyi pénzt buktatok, és mégse értétek el a céljaitokat. Tehát mindesetre a jelenlegi időszakban nem éppen könnyű egy nemzeti bankot vezetni, legyen az szó Magyarországról, Szerbiáról, Csehországról, Lengyelországról, bárhol a régióban.
Folytatva ezt a gondolatmenetet, ugye nem csak arról van szó, hogy a fiskális politika egyfajta kényszert helyez a monetáris politikára, hogy növelje a pénzbőséget, hanem most úgy tűnik, mintha aszinkronban dolgoznának. Tehát a jegybank azon dolgozik, hogy minél magasabb kamatszintekkel próbáljon elébe menni a további infláció emelkedésnek, a kormány pedig valahogy mindig visszafarítsálja ezeket az intézkedéseket. ezt az aszinkront, ezt érzékelni a kereskedelmi banki világban? Ezt hogyan tudják az üzlet politikájukba figyelembe venni a bankok ezt a furcsa állapotot?
Szerintem nagyon sok befektető, tehát nagyon sok elemző lehet látni az IMF-nek a múlt heti rövid sajtóközleményén keresztül is itt fölteszi azt a kérdést, hogy most akkor pontosan hogyan működik együtt a fiskális és monetáris politika. És igen, különböző időszakban ez jobban vagy kevésbé együttműködő. Az biztos, hogy Magyarországon azért, valójában őszintén az utóbbi pár hónapban azért történt pár olyan lépés, amikor úgy elmondja az ember, hogy azért valahogy nem volt tökéletes ez az együttműködés.
Szóba került már az, hogy a júliustól egy recesszióba csúszott bele a magyar gazdaság. A belső számításaitok alapján mire számítottok a következő negyed években, tehát a negyedik negyed évben, jövő év első negyed évben, mennyire lehet tartós ez az állapot?
Jelenleg nálunk a kollégák jövő évre egy ilyen nulla körüli, egy ilyen 0,5% körüli gazdasági növekedésből indulnak ki, tehát maximum egy ilyen 0,5%.
Lefelé vagy felfelé mutató
kockázattal? Felfelé, még mindig. Lefelé mutató kockázattal, de még mindig egy pozitív számból indulunk ki, ami az inflációt illeti, az meg valószínűleg a kollégáink szerint itt a jövő év első negyedévének a végén, második negyedévében fog majd valahol a csúcsot elérni egy ilyen 25% körüli szinten, de ugye itt még egyszer az a kérdés, hogy mire fognak még...
Tökség szerint korábban fog ezt tetőzni, mivel másabb ugye, az ERSZ-t a számítását?
Ezt még az igaz megvan, még az új árstoppok előtt számolták ki a kollégák, ugye ez még egyszer egy olyan dolog, amit azért nehéz egy matekba betenni, hogy most akkor pontosan mi mindenre fog vonatkozni az árstopp, de mondom, mi egy ilyen 25%-ból indulnak ki jelenleg, és mondom, tudom, ez nem népszerű, ez pénzbe kerül, de az inflációtól minél előbb megszabadulunk, annál jobb ez minden gazdasági résztvevőnek, beleértve a lakosságot is.
Egy ilyen üzleti környezetben miből tudnak majd a bankok pénzt csinálni?
Hát ugye jelenleg természetesen nem csak mi, hanem az ügyfeleinket is megpróbáljuk egyre inkább a befektetések irányába elmozdítani. Jelenleg például az ERSZT-ben a ügyfeleinknek körülbelül 60%-a, a pénzüknek a 60%-a van különböző befektetésekben, ami természetesen nagyon vonzó. Ez egy óriási kihívás ugye olyan időszakban, amikor nem arról van szó, hogy fog valaki reálisan növelni a pénzét, hanem hogy tudja a pénz vásárló értékét egyáltalán megtartani. Természetesen itt vannak az ügyfeleink, akiket mindenképpen szeretnénk a jövőbe is támogatni. Valljuk be őszintén azért a bankok többsége most elsősorban a meglévő ügyfelekre koncentrál, azok, akik már megvannak, nem nagyon járnak körbe-körbe, mert ugye egyrészt a saját likviditásuk is jelentős nyomás alatt van, ugye egyrészt az MNB-be 1% helyett a tartalékolási ráta 5% nőtt, és tehát más oldalon is azért vannak jelentős kihívások. A bankszektornak is most egy érdekes időszakkal fog majd szembenézni, főleg az elkövetkező 6-9 hónap, és ilyen időszakokban, ahogy mondani szokás, cash is king, tehát a likviditáson lesz mindenképpen a hangsúly. Ugye két dolgot szeretne mindenkit kibekelni, tehát senki nem szeretné, hogyha abba a szitóba kerülne, hogy likviditás szűke miatt az állampapírjait el kell adnia, ugyanis ezeket az állampapírokat többségében még egy sokkal alacsonyabb kamattal vásároltunk, ami azt jelenti, hogy ezek az állampapírok most jelentősen névérték alatt vannak, ami azt jelenti, hogy akkor egy jelentős egyszeri veszteséget kéne bekönyvelni. A másik oldalon meg ugye igen, van alternatíva, be lehet menni az MNB-hez és kérni overnight-ra, viszont az 25%-ba kerül, azért az sem vonzó. Tehát jelenleg mindenki a likviditásra fog fókuszálni.
Igen. A 9 havi jelentésről szóló tájékoztató során az elhangzott, hogyha az időbeli lefutását nézzük, például a hitelpiacnak, akkor azt tapasztaljátok, hogy a nyár közepétől érzékelhetően elkezdett visszaesni a kereslet a hitelek iránt. Ez a folyamat, ez kitarthat-e a jövő év első feléig, és hogyha nem lesz hitelkihelyezés a magyar gazdaságban, akkor az hogyan fog hatni az összmagyar gazdaság teljesítményére? Ez már önmagában óvatosságra int a számításokat illetően, és sokkal közelebb visz minket ahhoz a forgatókönyvhöz, hogy itt inkább akár egy éves recesszióba is fordulhat a gazdaság.
Szerintem ez...
Mit tudja nulla fölött tartani, akkor inkább innen kérdezzem.
Mit tudja nulla fölött tartani? Európai Uniós pénz, különböző állami támogatott hitelek, amely valljuk be őszintén a kormány ugye aktívan dolgozik. Szerintem a vállalati hitelezés továbbra is magas szinten lesz, főleg a meglévő ügyfelek között. És nem szabad elfelejteni, hogy nem csak hitelekből működik az ország, azért van továbbra is egy jelentős tőke, illetve van egy jelentős betéti állomány, és főleg a vállalati szektornak is, aki ugye halaszgat, időközben megpróbálja ezt a pénzét kamatoztatni bankokon keresztül, vagy esetleg állampapírokon keresztül, és várnak arra a pillanatra, amikor esetleg azon túl, hogy valamit nyertek ezekből a betétekből, esetleg egyik-másik projektet olcsóban meg tudják csinálni, mert ez az Ennyirányi utca konkrétan építkezés, konkrétan befektetés, hogy mindig többe és többe fog kerülni, kitudódott, hogy azért tud ez menni másik irányba is, és szerintem most már elindult a lefele is az árspirál, főleg itt mondom az építőiparra, nem csak felfelé. Uh-huh.
Erről mindenképpen fogunk majd mindjárt beszélgetni, de örülök, hogy szóba hoztad az uniós támogatásokat. Tulajdonképpen napokra vagyunk attól, hogy eldőljön, hogy ezek a források ténylegesen megnyílnak-e Magyarország számára. Mire számítasz december elején, milyen döntés fog születni, és mikortól érkeznek meg ezek a pénzek Magyarországon?
Én nagyon messze vagyok.
Most messze túléptünk a hagyományos szerepeden.
Igen, ugye nagyon messze vagyok ettől, és politikával sose szerettem volna foglalkozni. Inkább maradok a kaptafánál, amelyhez értek. Viszont ugye ennek van egy jelzés vonulata, tehát hogyha ezt a pénzt megkapjuk, akkor valószínűleg a nemzetközi piacon is sokkal könnyebben, és ami még fontos, sokkal olcsóban tudunk majd a hitelt felvenni, ami egy ilyen jelzésértékű. A másik meg remélhetőleg, hogy azért konkrét projekteken keresztül ez a pénz elég gyorsan bejön, amire azért mindenkinek szüksége van, nem csak a vállalatoknak, hanem ugyanúgy a bankoknak is, ugyanúgy az államháztartásnak is, mert most ugye időközben ugyanazt az egy forintot próbálják a bankok betétbe beszedni, próbálja az állam állampapírba betenni, és ezért jó volna, hogyha egy picit a kalács lenne nagyobb, és nem pedig ugyanazt a kalácsot próbálnánk még több szeletre is szétosztani. Tehát én remélem, hogy ez mindenképpen összejön. A gazdaságnak erre mindenképpen szüksége van, és minél több, és minél előbb, annál jobb.
Ugye itt érdemes hozzátenni, hogy ha az elmúlt 20 évet nézzük, akkor az uniós támogatások nélkül számított magyar gazdasági növekedési potenciál elég alacsony. Tehát nem lett volna 3-4% per év, hanem ilyen 1-2% környékén. Tehát ez is mutatja, mennyire égetően fontos a magyar gazdaság számára, hogy uniós forrásokhoz hozzájusson.
És hogyha az ember megnézi, hogy ez a GDP-hez mérten, amikor ilyen 20-valahány százalékról beszélünk az éves GDP-hez képest, azért ezek már óriási számok. Jó. Ez már nagyon magasról is lehet, már repülőgéből is lehet.
Önmagában érdekelték. Kell, hogy tegye az országot, hogy meg tudjon állapodni az Európai Unióval. Visszatérve a hitelpiacra, a lakossági oldalon hogyan látjátok a mozgásokat? Most november vége felé járunk már, tehát már benne vagyunk a negyedik negyedévben. Előbb átbeszéltük azt, hogy látszott egy lassulás augusztus végén.
A trend az folytatódik, hogyha megnézzük a szeptemberi számokat, ingatlan finanszírozás körülbelül 40%-kal maradt el a tavalyi év szeptemberéhez képest. Természetesen egy ingatlan hitel, amely kétszámjegyű, az már csak nevében ingatlan hitel, kamatjában már nem az. Tehát ennek alapján a kereslet is jelentősen csökken. Vannak természetesen tranzakciók még mindig, kihúzódott, valaki még most fejezi be, ugye általában ezek az ingatlan tranzakciók, van két lába, az ember nem csak elad, hanem vásárol is, de mondom, főleg az ingatlan finanszírozásban azért egy jelentős visszaesés volt, és szerintem ez a trend még fokozódni fog. Itt még ami egy óriási kérdés, hogy mi lesz majd az államilag támogatott különböző támogatási rendszerekkel, tehát hogy milyen mértékben marad majd meg, illetve milyen mértékben fog majd átalakulni, nem tudom, a babaváró hitel, a csok, a lakásfelújítási hitel, stb. Szerintem ennek is tuti lesz egy átfutás ideje.
Egy józan gondolkodású bankmenedzsment most úgy állítja össze a 23-as évi üzleti terveket, hogy úgy számol, úgy kalkulál, hogy a bankszektorra kivetett különböző adók, azok tartósan végig fogják kísérni a működést?
Hát ugye eddig, amiről tudunk, az mindenképpen el fog tartani 23 végéig. Jelenleg ebből indulunk ki, tehát így raktuk össze a 23-as büdzsét, aztán majd szerintem valamikor 23 elején majd, amikor látni fogjuk majd, hogy néz ki 24-es, 25-ös államháztartás, ennek alapján tudjuk majd mi is összerakni.
Csak a most stop felől nézünk, mert ugye ezek 23 közepéig a moratórium is, meg talán a KKV kamastopp is addig.
Ugyanúgy csak június végéig számoltunk velő, abban reménykedve, hogy azért, ha nem is teljesen, de legalább
fokozatosan,
legalább fokozatosan ebből valahogy ki kell jönni. Valljuk be őszintén, ezek óriási összegek. És még egy dolog ki szeretnék emelni, ugye ennek a változó kamatozású hitelnek van egy óriási előnye, méghozzá a változó kamatozású hiteleknél az MNB monetáris politikája exponenciálisan működik, mert ugye, hogyha megemelik a kamatokat, akkor ezek az első hitelek, amelyet az adósok minél visszafizetnek, mert ez a legdrágább. Viszont, hogyha ezeket majd átváltjuk változóba, fixbe, akkor tulajdonképpen a monetáris politikának az élét tompítjuk jelentősen, mert akkor azt mondja az ember, minek fizessen vissza, hanem akkor inkább ezt befektetem valami másba, csinálok ezzel a pénzzel valamit, és ezért is fáj nekünk főleg, hogy a változó kamatozású ingatlan hitelek, amelyeknek a túlnyomó többségét még a devizahitelekként vettek föl az adósok, és ahol valószínűleg a visszamaradt hitelállomány az eredetileg felvett hitelnek a 10-20%-a van. Tehát ez, hogyha most buboron plusz egy marzsa lenne árazva, én állítom, hogy az embereknek a harmada fele már régen visszafizette volna ezeket a hiteleket, mert mondom, ezeken keresztül exponenciális módon hat ki a monetáris politika, és ennek lehet még több pénzt egyszerre beszívni a Nemzeti Bank által.
Miközben csapás után csapás éri a magyar gazdaságot, a közben azért itt zajlott és zajlik egy bank konszolidációs folyamat is. Hogy látod, hogy ezt lelassítja, vagy pont ellenkezőleg fel is tudja akár gyorsítani ez a válságos helyzet? Vagy egyáltalán szűkülete még a mezőny, vagy kialakult az a gerince a hazai bankszektornak, amelyek már jó lefedettséggel el tudják látni. Itt ugye gyakran kell idézni ilyenkor a Magyar Nemzeti Bank várakozását, hogy öt nagy bankra szűküljön a mezőny.
Szerintem a kihívások azok mindenkit arra ösztönöznek, hogy még egyszer meggondolja magát, hogy milyen mértékben, milyen távon, milyen nagysággal szeretne az ember jelen lenni egyik-másik piacon. Az Erste Bank november végén fogja befejezni az 5. akvizícióját Magyarországon. Mi úgy döntöttünk, hogy 19-re húzunk még egy lapot, és hogy igenis hiszünk abban, hogy ez a úgynevezett core piacok közé tartozik. Nem vagyok benne biztos, hogy minden más jelentős játékosnak, főleg a többségi tulajdonosa úgy dönt, hogy ilyen kihívásokkal szeretne hosszú vagy középtávon is szembenézni. Én csak abban reménykedem, hogy a tulajdonosaink is bírni fogják cérnával ezeket az átmeneti kihívásokat, mert azért hiszünk abban, hogy azért hosszú távon mi erre befektetett pénzre azért mégis tudunk a tulajdonosainknak egy vonzó osztalékot fizetni.
Egyébként hogyan fogadták a 9 havi eredményt a meg nem nevezett tulajdonosok. Mi volt a reakció?
Ugye nekünk három megnevezett tulajdonosunk van, 70%-kal az Erste csoport, 15%-ban az állam, illetve 15%-ban az EBRD. Azért valljuk be őszintén, azért természetesen erről, ha nem is napi, de heti szinten azért képbe tartjuk a tulajdonosainkat is. Elsősorban, ami fájdalmas, az mindenképpen az extra profit adón túl is, hogy milyen mértékben mentek el a kamatok, főleg a bubor, amihez volt árazva az ingatlan, a változó kamatozású ingatlanhitel, és természetesen ez mindenkit, minden tulajdonos melbever, amikor látja, hogy ahhoz képest, amilyen gyönyörű évet tervezett. Tudjuk, hogy események többsége azért nem itt dől el, illetve nem lehet minden kontrollálni, viszont van pár dolog szerintem, amit azért lehetett volna egy picit másképpen is csinálni.
Hallgatom. És hallgatjuk nézőkkel együtt, hallgatókkal együtt.
Szerintem, ami a változó kamatozású ingatlan hiteleket illeti, itt egy azokat segítettük meg elsősorban, akiknek már éveken keresztül levet írtunk, nagyon sok más módon is felhívtuk a figyelmüket arra, hogy fixálni kéne az ingatlan hiteleket. Szerintünk ez a felelősségteljes hozzáállás, ami a hitelezést illeti, mi, mint hitelezők. Ezek az emberek különböző okok miatt úgy döntöttek, mégis maradnak a változó kamatozású hitelbe, és szerintem felelősségteljesen ilyenkor nem elsősorban ezeket kéne megsegíteni, hanem azokat, akik tényleg rá vannak szorulva a segítségre, akiknek a jövedelmük, családi okok vagy ilyen okok miatt kéne egy konkrét anyagi támogatást, és nem pedig csak azért, mert változóból nem mentek át fixbe. Aztán itt ki szeretném emelni például engem, ami úgy nagyon-nagyon zavar, ami például az agrármoratóriumot illeti. Azért, amikor az ember látja azt, hogy nekünk, mint banknak, olyan ügyfélnek is moratóriumot kell biztosítanunk, aki az összes területét öntözni tudja, és azért gondolom azért jó áron adta el a portékát, és az az ember is beléhet a moratóriumba, az ilyenkor úgy az ember nem érzi magát kényelmesen, jó? Tehát ami a agrármoratóriumot illeti, itt tulajdonképpen a különböző TRK kód alapján lehetett ebbe belépni, nem kellett bizonyítani, hogy van aszálykára, és mondom még egyszer, nekünk konkrétan vannak ügyfeleink, akiknek az összes területét, akik az összes területeket tudják öntözni, és beléptek ebbe moratóriumba. Tehát ez úgy nem jó érzés, amikor ezt el kell az embernek mondani a tulajdonosainak, hogy hát igen, ezek a potyautósok is benne vannak.
Ez azért is jelent problémát, mert rombolja a pénzügyi tudatosságot adott esetben?
Hát többek között azért is, másrészt meg azért, amikor a tulajdonosaink a potyautasoknak a jegyét kell megfizetniük a befektetők pénzükből, ez olyan valahogy nem olyan jó érzés. Jó?
Érdekes helyzetben lehet a magyar állam, ugye, mint tulajdonos és mint döntéshozó, az asztal mind a két oldalán ott ül. Igen. Ebben a helyzetben. Értem. A Commerzbank ügyfélállományának az átvétele, ugye itt bankszünnapok is majd lesznek december elején. Ez mennyire tűnik zökkenőmentesnek? Mit fognak ebből egyáltalán megérezni az ügyfél?
Tudok egy fát találni, hogy lekopogjam, azért remélhetőleg ennyi idő után, ennyi felkészítés után azért ezt gyakoroltuk, csináltuk frankfurti kollégákkal, magyarországi kollégákkal együtt, mármint a Commerzbank oldalon, és remélhetőleg, hogy sikerül zökkenőmentesen megcsinálni. Ez egy óriási munka, a figyelembe véve, ugye, hogy ezek az emberek már december 1-től kizárólagosan az Erste Bank ügyfelei lesznek. Tehát itt nem arról van szó, hogy megmaradnak a régi rendszerek, és már régi rendszereken keresztül fogjuk majd becsatornázni az összes tranzakciót az Erste-ben, de tulajdonképpen ez ma mi rendszereinken keresztül fog ketyegni december 1-ével. Ezért is kellett sajnos ennyi ideig várni, hogy mi is le tudjuk képezni, hogy mi is át tudjuk venni, ezeket az ügyfeleket, és remélhetőleg azért december 2-ától, 3-ától már minden zökkenőmentesen fog működni. Mi nagyon örülünk és várjuk, hogy természetesen a Commerzbankos kollégák átjönnek. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ha a munkavállalók elégedettek, akkor az csak elégedett ügyfelet fog eredményezni, és hogyha van egy elégedett kollega, egy elégedett ügyfél, akkor biztosan a tulajdonos is elégedett lesz. Tehát mondom, mi várjuk a Commerzbankos kollégákat, meg természetesen ügyfeleket is, és remélhetőleg ezen keresztül tovább fog gazdagodni az Erste Bank is.
És a munkavállalók jövőre is elégedettek lesznek? Mekkora béremelést terveztek?
Jövőre két fázisú béremelés lesz. Most pontos számokról nem szeretnék beszélni, de például azt megcsináltuk ebbe az évbe is, hogy volt egy egyszeri támogatás az alacsonyabb jövedelmen rendelkezőeknek. Lesz egy ilyen pozitív diszkrimináció jövőre is, tehát az alacsonyabb jövedelmű kollégáknak azért lesz egy magasabb béremelés. Tehát mi is elkövetünk mindent, illetve van egy rész, amelyik már be is jelentettünk, természetesen mi sem tudjuk pontosan az inflációval mi lesz, hogy milyen mértékben fogja ez a úgymondván rozsda enni a pénzünket.
De saját számításból fogtok kiindulni, vagy megvárjátok a minimálbér megállapodást?
Saját számításból indulunk ki, de mondom, csinálunk egy ilyen pozitív diszkriminációt január 1-én, főleg az alacsonyabb béreket jelentősebben fogjuk megemelni, és mi is megpróbálunk minden más módon támogatni a kollégáinkat, legyen szó itt home office-ről, van egy külön Erste Care programunk is, amelynek alapján adunk extra támogatás, magánegészségügyi támogatás, stb.
És az energiaköltségek oldaláról hogyan tudjátok kigazdálni?
Ne is mondjad, pont ma volt a Bordon egy ilyen beszélgetés, hogy most akkor miért nincsen melegvíz az épületbe, meg azt, hogy ez pontosan mit jelent, mert ugye azt is elzártuk. Péntekenként bevezettünk egy kötelező home office-t, hogy akkor már pénteken, szombaton, vasárnap ne kelljen felfűteni a tornyot. Tehát,
irodákban hány fok van?
Irodákban nálunk körülbelül ilyen 20 fok van, attól függően, hogy az ember a napos vagy a hűsös oldalon van. Az ezüstán tud egy óriási különbséget csinálni, de viszont mi is hozzászoktunk, hogy ingben nem lehet bent ülni, tehát mindenki behozott még, nem tudom, egy extra zakót, pulóvert, stb. És akinek aztán tényleg fázas, az néha kabátot is fölveszi. Mindenesetre mi is megpróbáljuk legalább egy részét annak, amilyen mértékben drasztikusan fölmentek a fenntartási költségek, legalább egy stresszben próbáljuk kompenzálni, de valójában őszintén tulajdonképpen otthon is ugyanúgy viselkedünk, és most megpróbáljuk azt, amit otthon tapasztalunk tulajdonképpen.
Ez hányszoros költségnövekedés jelent a rezsioldalon?
Ami a fűtést illeti, az ilyen 10 pluszos növekedés, tehát több mint 10-szerese, tehát ez kizár dolog, hogy az egészet meg lehet spórolni, áramban meg körülbelül ilyen háromszorosa. És tehát ezt próbáljuk valamilyen módon
kompenzálni. Melyik megoldást választottátok, hogy fix, tehát hosszú távra?
Tehát jelenleg a home office nálunk...
Jöttek létre az új szerződések, vagy napi árak szerint tessék, próbáltok is menedzselni?
Nem, hanem szerződést kötöttünk a következő évre, jó?
Az
egész évre már megvan, jó?
Jól van, talán még annyit a legvégére visszacsatolva a Commerzbankhoz, hogy láttak-e még más portékát a piacon, és mennyire reális most egyáltalán, hogy bárki is ilyen portékát keressen?
Hát szerintem most először is egy mély levegőt kell venni. Először nagyon fontos, hogy azt, amit most megvásároltunk, hogy azt ügyesen beintegráljuk. Remélhetőleg mi is egy picit Commerzbankosok leszünk, mert azért mindig mástól is nagyon-nagyon sokat lehet tanulni, mi se vagyunk tökéletesek, valljuk be őszintén. Utána megpróbáljuk ebből a maximumot kihozni. Valószínűleg ott is van nagyon sok ügyfél, amivel lehetne valószínűleg még egy picit extra potenciált kiaknázni. És utána megnézzük, mit hoz a jövő. Szerintem ilyen kihívással teli időszakban azért sokan újra gondolják, hogy azt az előbb is mondtam, hogy mennyire attraktív a piac. Mindenki jól tudja, hogy az Erste Bank volt a legaktívabb, ami a magyar bankszektor konszolidációját illeti, és mindig nyitva állunk új kihívások elé, hogyha valamit az Erste Magyarországon bebizonyított, az, hogy akvirálni tud, és méghozzá jól, tud változni, tud alkalmazkodni, és nekünk mindenképpen az a célunk, hogy ebbe a jövendőbeli, hogy a jövendőbeli top 2-ből top 3-at csináljunk, magyarán az OTP, a bankholding mellett mi legyünk ha nem is az Erste, de a Dritte, a harmadik nagybank, és szerintem jó úton járunk az utóbbi pár év alatt, hogy ezt mindenképpen el is érjük.
Jelasíts Radován, köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm a meghívást.